Az iskola. Reform vagy túlélés? Avagy vissza az alapokhoz? Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Az iskoláról lesz szó a következő közel egy órában. És akkor mindjárt az elején két kérdés, ami kicsit talán felpesdíti a tisztelt hallgatóságot. Az egyik kérdés úgy szól, hogy mit érdemel az a bűnös, aki tönkreteszi a tanórát és megakadályozza, hogy a többi 30 gyerek tanulhasson. A másik kérdés, előre bocsátom, én a tanárok pártján állok és drukkolok nekik. A másik kérdés úgy szól, hogy az a tanár, aki nem tanítja meg mindazt, amit meg kéne tanítani, az ellopja a gyerekek idejét? Szeretettel köszöntöm Setényi Jánost, a Tanuláskutató Intézet igazgató ügyvezetőjét, a Matthias Corvinus kollégiumból. Köszönöm, hogy itt van. Igazgató vagy ügyvezető, mind a kettő
stimmel? Igazgató.
Mit érdemel az a bűnös? Az a diák?
Hát először is figyelmeztetést, amit általában megszoktak tenni a tanárok. Utána az európai gyakorlatban, hogyha ez ismétlődik, akkor a szülőkkel beszélnek. Ezt követik általában a holland, finn módon az, hogy kiviszik az osztályból, és egy olyan kisebb szobába rakják, ahol egy pedagógiai asszisztenssel gyakorol. Már csak ketten vannak. És hát egy idő után pedig, hogyha még ez sem megy, akkor előbb-utóbb valami olyan iskolába kerül, ahol nagyon sok ilyen gyerek van.
És akkor az a tanár, aki nem tanítja meg azt, amit meg kéne tanítani, és mondjuk egy nyelvtanár diákja nem tud letenni egy középfokú nyelvvizsgát, az ellopja, szándékosan fogalmazok így egyébként, provokatív módon, ellopja a gyerekek idejét?
Attól függ, hogy milyen gyerekek, aki nem nagyon érdekel ez az egész tanulás, még nem érett erre, azoknak nagyon sok idejük van, időmilliómosok, nem hinném, hogy az ő ideket ellopná. Inkább az olyan gyerekek fészkelődnek nyugtalanul, akiknek a szülei már kijelölték a pályát, és be van táblázva a következő 3 évük, pontosan tudják, hogy mit kell elérniük, hány pontot kell gyűjteniük, miből, milyen tantárgyból, milyen osztályzatokra van szükségük ahhoz, hogy a megálmodott helyen tovább tanulhassanak. Igen, ott talán valami ilyesmiről beszélhetünk, de hát azokban az iskolákban, ahol ezeket a gyerekeket, ezeket a versenyző gyerekeket készítik föl, ott általában nem nagyon vannak ilyen tanárok.
Akkor rövid kérdések. Az egyik kérdés arra vonatkozik, most meleg van, tehát a hallgatók, ha hallják ezt a műsort, akkor tudják, hogy most itt meleg van. Hogy miért nem fejeződik be az iskola, június 8-án, úgy, ahogy az elmúlt 120 évben általában befejeződött, miközben ez az állítás, amit most mondok, május végétől már nem lehet tanítani, de már május végén sem nagyon lehet tanítani. Meleg van, buzognak a hormonok, a gyerekek fészkelődnek, a tanárok is már elfáradtak. Miért nem fejeződik be az iskola június 8-án?
Meglepő lesz, ugye mi régóta ismerjük egymást, ezért ilyen görögös beszélgető partnerek vagyunk, de most engedni fogok. Két útja van ennek, hogy az éghajlatváltozást az iskolarendszer menedzselje, vagy korábban be kell fejezni, igen, mert hogy hát egész egyszerűen most már olyan meleg van. A gyerekkorunkban augusztus végén 2 hétig volt ilyen pusztító meleg, aztán kisült a természet, és az évnyitó már egy ilyen hűvösebb valami jött. Még visszajött októberben egy kis meleg, de alapvetően már ősz volt. Most ez kinyúlt, tehát hogy most nagyon hosszú ideig van pusztító meleg. Az egyik, hogy felszereljük az iskolákat légkondicionálóval, a másik ügy pedig, hogy korábban fejezzük be, én nyilván ezt a B opciót, személyesen én ezt támogatom. Rettenetes hatása van a nagy intézményi légkondicionálásnak, tehát nincs jó egészségügyi hatása. Tehát hamarabb be kell fejezni, ez egy olyan dolog, ami egy igazi változás, át kell gondolni, hogy mikor. A kérdés, hogy mikor kezdjünk viszont...
Szeptember 1, hagyományosan szeptember 1.
Hát igen, de szeptember 1-én is még lehet, hogy pusztító meleg lesz.
Igen.
De ezt meg kellene nézni. Vannak ilyen szakemberek, akik meg tudják ezt mondani, visszamenve a következő, vagy az elmúlt 15 évre. Lehet, hogy a szeptember 1 jó, igen.
Akkor a következő kérdés még mindig ehhez kapcsolódik. Minek az őszi szünet? Mondom, hogy miért kérdezem. Szeptemberben elindul a tanítás, egy hét, amíg nem történik semmi, a második hétre kezdenek úgy belerázódni, akkor eljutunk október közepéig, végéig, és akkor egyszer csak szünet. És akkor a szünet után megint eltelik bő egy hét, mire újra helyre rázódik az iskola, miközben egy hónap alatt mindenki annyira másfél hónap alatt mindenki annyira elfáradt, hogy már szünet kell. Minek?
Ez is egy olyan kérdés, amit át lehet gondolni. De ezek azért hagyományok is, úgyhogy ezt a pedagógusok nélkül, akik a Magyarország legnagyobb foglalkoztatási csoportja, hát attól függ, hogy számoljuk 140-160 ezer ember, nélkülük ezt nem lehet majd eldönteni, de mint kérdésfeltevés ez érdemes a megfontolásra.
A hagyomány inkább amellett szól, hogyha hosszabb időtávra nézünk vissza, hogy nincs szünet.
Igen.
Akkor a következő kérdés még mindig viszonylag rövid. Minek az előrehozott érettségi? Miért kell az érettségit előrehozni? Mondom az indoklást. Az érettségi az egy vizsga. Egy olyan szituáció, amiben korábban a diákok nincsenek. Egy ember felnőtt korában számtalan olyan helyzetben van, amikor kvázi vizsgázik. A vizsga arra való, hogy megtanuljuk, hogyan kell vizsgázni. Ha előrehozzuk, elaprózzuk, elveszti az értelmét.
Teljesen azért ezt a dolgot nem lehet előrehozni, csak részelemeit, és mivel kétszintű az érettségi, a nem oktatáskutató és nem kisgyerekes hallgatóinknak mondom, tehát van egy alapszint, ami a régi érettségi volt, és van egy emelt szint bizonyos tantárgyakból, ez kiváltotta a felsőoktatási felvételi vizsgát, ami már így nincs, és ez azt jelenti, hogy ez egy bonyolult taktikai, stratégiai tervezést igényel, és ez a felső középosztályban van meg otthon. Tehát ők ezt átlátják, elemzik, és kialakítanak egymással is konzultálva természetesen ilyen vizsgastratégiákat. És ebben ez egy igazi luxus ügy, hogy tudom tervezni és ütemezni ezeket a történeteket, mert mondjuk letenni magyarból egy alapszintűt és egy emelt biológiát, az nem ugyanaz, tehát az emelt biológiára nagyon-nagyon-nagyon fel kell készülni, és akkor ebben a kritikus időszakban csak erre gyúrunk, és amit lehetett, azt már előtte megcsináltunk.
Ehhez kapcsolódik persze az a kérdés, hogy minek a kétszintű érettségi. Az érettségi az érettségi. Most az egyetemek úgyis csak az emelt szintű érettségivel foglalkoznak, akkor csináltunk egy érettségit azoknak, akik egyébként nem ütik meg a szintet. Szándékosan erősen fogalmazok.
Én nem vagyok elragadtatva ezektől a kérdésfeltevésektől. A mostani miniszterasszony is éppen újra gondolná az érettségit. Erről van egy történetem. Egyszer kétségbe esetten hív az oktatási hivatalnak egy akkori vezetője, hogy a Hoffmann Rózsa
egykori
miniszterasszony, igen, ő újra gondolná az érettségit, van is egy ilyen képe, hogy nem kell ide semmilyen felsőoktatás, ez egy csodálatos ünnep, legyen könnyű, alapszintű, könnyű, és inkább a felnőttséget, az érettséget ünnepeljük, és legyen ez egy társadalmi esemény és hasonló. És hogy hát mit csináljon, mert hogy jön látogatni őt az oktatási hivatalba is. Hát ez egy bonyolult rendszer, amit akkor ez szétverne valamilyen ilyen ötlet kapcsán. És mondtam neki, hogy vigye le a statisztikai központjukba, ahol ilyen számítógépek mellett ülnek az emberek, és egy ilyen katonai hadműveletet terveznek, hogy fehér gyarmattól nemes medvesig ezek a dolgok kifogástanul működjenek, az adatok összegződjenek, stb. És mondtam, a kulcs szó, amit többször mondjon el a miniszterasszonynak, hogy hadi üzem.
Tehát, hogy az iskola...
Nem, az érettségi. Az érettségi és a kompetencia mérés együtt, és hogy itt értjük, nagyszerű elképzelések, de itt nem ötletelünk, mert ez a csernobili atomerőmű, ott is ugye játszottak, hogy mi lesz akkor, ha... De itt nem, de vannak olyan területek, például, hogy pontosan mikor kezdődjön az iskola, és mikor, igen, ott nyugodtan ötleteljünk. És másnap döbbenten hívott föl, hogy én nem tudja, hogy miért, de bejött a dolog. És amikor kimentek ezekből a termekből, akkor azt mondta a miniszter azt, hogy most azért valamit megértett arról, hogy ez egy bonyolult világ, és hogy ebben nem lehet csak úgy be... Úgyhogy azt hiszem, egy üvegbort kaptam ajándékba később. Mindenkit óvnék attól, hogy ezeket a dolgokat csak úgy újra gondolja, de ilyenkor egy új kormányzat kezdésekor nagyon nagy a kísértés arra, hogy kicsit romboljunk, ez egy ilyen magyar dolog.
És... Biztos, mert mindig, bocsánat, ilyenkor mindig közbeszólok. Amikor azt mondjuk, hogy ez magyar dolog, biztos, hogy magyar dolog? Nem
csak,
lehet, hogy máshol is így van.
De máshol is csak azt bizonyos dolgok fékezik. Finnországban a közoktatás főnöke valójában az ottani oktatási hivatal elnöke. Őt egészen sokáig életfogytiglan nevezték ki, tehát nyugdíjas állás volt, igen, és az ő kezébe futottak össze a kulcs dolgok, és a miniszterek azok jönnek-mennek ugye a világban, azok politikusok jöttek, és mondták, hogy új hangsúlyokat hoznak, új kormány van, amire megértően hümmögött, és megbeszélték, hogy ezeket az új hangsúlyokat hogy vigyék be a bonyolult rendszerbe, de arról, hogy ezt így teljesen átforgatják, ugye nem volt szó, mert ott van az a kontinuitás ebbe a történetbe. Én ezt azért megfontolásra javasolnám Magyarországon is.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Setényi János, a Tanuláskutató Intézet ügyvezetője. Én Sályi András vagyok. A YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain élőben követhetik meg, visszanézhetik az adást. Még mindig rövid kérdések. Amikor jöttem be a rádióba, akkor jött a mi utcánkban a hangos autó, azzal a szöveggel, hogy nagyon meleg van, ne pazaroljuk a vizet, ne locsoljuk a kerteket, ne mossunk autót, stb. És ahogy jöttem el, láttam, úgy benéztem a kertekbe, itt-ott, amott, láttam, hogy méregzöld a fű, sőt a ház előtt az utcán is méregzöld a fű. A szabálykövetés mennyire feladata az iskolának, hogy a diákok kövessék a szabályokat, megtanulják követni a szabályokat, mert a szülők a méregzöld fű alapján nem követik. Nagy a csönd.
Gondolkodom a válaszon, mert maga a diagnózis helyes, tehát nekem például van egy saját bejárató élményem, hogy végtelen mennyiségű magyar delegációval utaztam a világban már. És amikor kiszabadulnak az itthoni kontroll alól, akkor megváltozik a személyiségük a magyaroknak. És
megint csak a magyaroknak, mindenkinek, igen. Jó, ez a tapasztalat a magyarokra szól.
Szinte mindenkinek. Ilyenek a németek és az angolok is, de ott azért az elit az nem ilyen, azért az fegyelmezettebb. A nép az borzalmasabb nálunk, de az elit nem. Én ugye ilyen szakmai, szakpolitikai, kutatói csapatokkal, vállalati csapatokkal utaztam életem során, és hát ez a... Tehát jó a kérdés, maradjunk ennyivel diplomatikusan.
Szóval kiszabadultak ők is, igen, értem.
Igen, a másik pedig, hogy gyakran beszélgetek női taxisofőrökkel, vannak Budapesten szép számmal, ők talán a férfi kollégák nem fognak megorolni rám, ők általában nagyon értelmesek ezek a nők, ugye, tehát érzékenyebbek, befogadóbbak, és mindig rákényszerítem őket, hogy analizálják a különböző nációkat, mint
a németek, meg az osztrákok,
igen,
meg a franciák.
Igen. A taxi egy nehéz helyzet, egy intim helyzet. Hogy
én taxiztam az egyetem alatt, úgyhogy ismerem.
Ismered. És vegyes a kép, de az ittas magyar férfi egyik leggyakoribb jellemző, ez a kötekedő, te nem tudod, hogy én ki vagyok típusú, ilyen hatalmi, tehát a kisebb rendőrség érzés szorongás, és ebből a felszabadulván egy ilyen csendőrpertú és egy ilyen hatalmi döbrög is a csarkodás, ez egy ilyen tömeges dologként írható le. Az, hogy az iskola, hogy válaszoljak a kérdésre, mit tud ebben tenni?
Mármint a szabálykövetésben, hogy szabálykövetőek legyenek az emberek.
Igen. Két dolgot tud. Egyrészt az iskolának van egy alapműködése, ennek szabálykövetőnek kellene lennie. Ez olyan dolgokra is kiterjed, mint a gyerekek értékelése, a jegyek és hasonlók, a szülőkkel való bánásmód. Tehát, hogy a papa targoncás, vagy helyettes államtitkár, az nálunk mindegy. Mert vannak szabályaink, és ha bejön hozzánk, nem a targoncás jön be, hanem a helyettes államtitkár, akkor vele is ugyanolyan udvariasan és korrekt módon, de szabálykövetően járunk el, mint a targoncás papával. Tehát van egy belső rendje az iskolának, amitől nem lehet eltérni.
De
ez az kellene, hogy a tanárok is betartsák ezt.
Bocsánat, van egy szabályrend. Ezt a szabályrendet nagyjából már mindenki fölrúgta. Most mondhatom a...
Igen.
Mondhatom a példát, ami megtörtént.
Hogy ne síelni elmennek.
De az rendben van, az a bocsánatos bűn.
Hát de közben tanítás van. Tehát
igen, de hát azért ennyi rugalmasságot én megengedek. Talán mert szeretek síelni, de ez csak zárójel. De mondjuk, amikor a diák mond valamit a tanárnőnek, valami olyan dolgot, amilyet mondjuk máshol csak a magyar parlamentben lehet hallani, ahogy nőkhez beszélnek. És akkor a tanárnő mit csináljon? Milyen eszközei vannak? És akkor a megtörtént eset az úgy folytatódik, hogy a szünetben a tanárnő oda ment a diákhoz, és azt mondta neki, hogy édes fiam, te egy bunkó vagy. Bocsánat a kifejezésért, ezt mondta.
Hát attól függ, milyen idős a gyermek, mert...
Igen.
Mert ha mondjuk már 15 éves, akkor...
Nem, 15 év alatt, tehát a 8. alatt volt mindez.
Hát akkor én tanárként talán nem ezt mondtam volna. Itt két kulcselem van.
Én sem azt mondom, hogy ez jó. Ez így történt.
Ja, de megértem természetesen. Hát ugye ez egy ilyen munka. Az első, hogy a tanár nincs egyedül, csak a rosszul szervezett iskolában van egyedül. Egy ilyen pedagógiai probléma esetén az egész iskolának védenie kell a tanárt. A másik pedig az, hogy nagyon szeretünk most pszichologizálni a gyerekekkel kapcsolatban, holott az én gyerekkoromban ez nem történt meg, ez a pszichologizálás, hogy vajon rosszul aludhatott-e Pistike, hogy ilyet mond a tanár. Nem ez volt a dolog, hanem egy teljesen előremutató kérdés, hogy kik ennek a gyereknek a szülei? És hogy itt akarom látni őket jövő héten. De ez nem történik meg. Még egy dolog nem történik meg. Amikor a szülő bemegy, akkor mondjuk ez a 80-as évekig lehetett igaz, akkor a szülő bűntudatosan lehajtott fejjel megy be, és megígéri, hogy Pistike változtat ezen a dolgon, és hazafelé már elbeszélgetnek a gyerekkel. Most ez nem így van, hanem védi a gyereket.
Ma úgy megy be, hogy feljelentem a tanárt, és egyébként
nem is így volt.
Alkalomattán még ennél csúnyább dolgokat is
mond. Így van, és ezt szeretetnek hívják. Ugyanazok az, hogy én is mondjak ebben a melegben most már keményed, ez a kaliforniai kultúra, tehát ez a szeretlek mama, szeretlek Kevin, így indul el reggel az iskolába, és mivel nem szereti a menzát, ezért mindig kap zseppénzt, és együtt elmennek a Mekibe ebédelni. Tehát úgy szereti Kevint, hogy a gyereke ipari mérget eszik minden nap. Tehát nem arról beszélek, hogy egészségtelen. Például a nagyon sok zsír az egészségtelen, hanem ez ipari méreg, amiről tudjuk, hogy ez ilyet nem szabad enni embernek. Ilyet teszik a barátaival minden nap, és közben reggel szeretlek, mama szeretlek, Kevin. Tehát, hogy ezzel a kultúrával, aki nem számol ma, az nem érti a mai iskolának a gondjait. Egy posztmodern világban élünk, ez áttört, és most már ez van, tehát nem az van, ami régen volt, arra nem nagyon tudunk építeni, ami volt. Természetesen az elit gimnáziumokban még működik ez a régi típusú étosz.
Na most akkor a magyar közoktatás 6-tól 18 éves, vagy akár 20 éves korig, mert ma már 21-22 éves érettségizők is vannak, az most mély válságban van, javíthatatlan, meg kell reformálni, vissza az alapokhoz. Hol állunk? Milyen a magyar közoktatás? Mondjuk akár úgy, hogy nemzetközi összevetésben egy megjegyzés ehhez, miért van az, hogy második osztályban még nem tud írni, olvasni sok gyerek?
A nemzetközi összevetések azok két módon történhetnek meg. Egyrészt erre vannak nagy nemzetközi vizsgálatok és tesztek, a PISA-t, a TIMSZ-t és másokat szokták mondani, és ennek alapján Magyarország a GDP-hez képest abszolút a helyén van, egy közepes, átlagos fejlettségű ország a világ elit klubjában, tehát a legfejlettebb között van középen, annál egy lehelettel lejjebb, és ugyanígy teljesítünk. Nincsen ebben jelentős változás, ami önmagában eredmény. Tudni, történt két dolog. Egyrészt a gyerekekből lejött az elmúlt 20 évben az áfa, tehát körülbelül egy olyan 25%-nyit csökkent a gyerekeknek a száma. A másik viszont, hogy nőtt a halmozott, a hátrányos helyzetű gyerekeknek a száma.
Azért nőtt, bocs, közbevetőleg zárójel, kitérő, azért nőtt, mert sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ez a gyerek diszlexiás, vagy nem tudom, mik vannak még, mint egyszerűen megtanítani. A régi időkben a tanítónéni megtanította volna, ma azt mondja, hogy nem, ez speciális foglalkoztatást igényel, tehát ez a gyerek ilyen, megbélyegezzük, ez ilyen, és akkor a tanítónénének a dolga egyszerűbb lesz.
Az első az egy ilyen szociális helyzet, ez almozott a hátrányos helyzetű, tehát az, hogy az eredmények stagnálnak, az egy nagy eredmény. Egyébként azt látom, mindjárt visszatérek a plecsnis papíros gyerekekre is, és ugye Nyugat-Európában azt látjuk, hogy beomlottak a teljesítményszintek, amelyek egyenes összefüggésben vannak a halmozott, a hátrányos helyzetű gyerekek arányának a gyors növekedésével, és ha jósolnom kell, akkor a nyugat-európai közoktatási összeomlás folyamata, ez egy folyamat, ez folytatódni fog a jövőben is, hiszen aki már járt Brüsszelben, és látott mondjuk óvodás csoportokat átkelni a zebrán, azt tudja, hogy mi mondjuk Belgium jövője.
Na de egy pillanat, most ezzel azt mondja, hogy Nyugat-Európában, és most nem mondott országokat, a közoktatás trendje az meredeken lefelé megy.
Igen, ezt mondom, mert azok a csoportok, akik megtöltik az ottani óvodákat és iskolákat, azoknak az oktatáshoz és a tanuláshoz való viszonya szociológiai és kulturális értelemben nagyon más, mint az eredeti őslakosoké. Nem rosszabb, vagy ezek az emberek normális emberek, de hát nyilvánvaló, hogy az ő kultúrájukban a kemény iskolai munka, a tudásszerzés, a próbák kiállása, a vizsgák, a készülés, ezek nincsenek úgy benne, mint mondjuk egy eredeti ottaninak a tehát kultúrájában.
Most a migrációról beszélünk. Arról, hogy Belgiumban is, és Hollandiában, és Angliában, és Franciaországban, és mindenhol Nyugat-Európában nagyon jelentős tömegek érkeztek, nem...
Igen.
Akik nem...
A harmadik világból, de ezek a fiatok már ott születtek. Tehát hogy ez kész. Ez a dolog, ez kész van. Ugyanezt mutatja a finn oktatás is, ahol a mondjuk Helsinki bizonyos negyedeiben még él a finn iskola, amitől én egyébként nem vagyok elragadtatva. De
hát honfitárs... az volt a minta, a finn, az valami csodálatos.
Hát. Ugye attól függ kinek, de honfitársaim nagyon szeretik. Én mondjuk tudok finnül, meg éltem ott, tehát van egy nagy hátrányom, hogy én értem őket. De nem baj, tehát hagy szeressék. De ha kimegyek az ottani kökire, mondjuk Helsinkibe, igen, a környékére, vagy most az ottani őrsvezértére, amivel nincs semmi baj itt. Hát ott már más típusú emberek élnek, és az a frontvonal, és van iskolaigazgató barátom, és azt mondja, hogy itt a létünkért küzdünk. Tehát, és nyilván itt az eredmények nagyon-nagyon rosszak, és nem lesznek jók később sem. Tehát ez az egyik, a papíros gyerekeket említetted, igen. Ez a másik probléma. Ezt medikalizációnak hívjuk, ezt a folyamatot. Van egy része olyan gyerekeknek valódi problémája van, az nem játék, egy súlyos autizmus vagy hasonló, az egy komoly dolog, ott támogatás kell, segítség kell, szülő is, és állami is, és ez így nagyon rendben van. De minden ilyen dolog spektrum jellegű, így húzzák meg a pszichológusok, és ugye ezzel az a baj, hogy az enyhe oldala, a potmétert, hogyha balra húzod, és elolvasod annak a tüneteit, akkor magadra ismersz. Hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben én is. Igen, vagyis teljesen komolytalan.
Amit mondtam, hogy tudnélik egy tanítónéni számára alkalomattán ebben a szituációban, akár egyszerűbb is lehet azt mondani, hogy ez a gyerek ez valami speciális képzést igényel, ez áll.
Mérsékelten áll, ma már pénzt is kapnak azok, akiknek bizonyos kategóriákban plecsnis a gyereke. Ez korábban egy szégyen is volt társadalmilag, tehát probléma, ugye? Ez megszűnt, tehát beszélgetnek egymás papírjairól a szülők, tehát ez a semmi, mert a mi Kevinünknek viszont ez és ez van, és a lényeg a felmentés. Ez a felmentés kultúrája, tehát akinek ilyenje van, korábban, tehát a 19. századtól a 20. század végéig neki azt, ami nem ment, keményebben kellett gyakorolni, hiszen nem megy neki. Ez most nem így van, hanem úgy van, hogy egy részleges felmentést kap ez alól, hiszen nem megy neki.
Érettségén sokkal több időt kap mondjuk a feladat megoldására.
Ez egy végtelen utca. A Frank Füredi, aki a brüsszeli MCC központban dolgozik, egy kiváló filozófus, az angliai tapasztalatok alapján kollégánk azt mondja, hogy minél több pszichológus kerül a rendszerbe, annál több probléma lesz.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Setényi János, a Tanuláskutatóintézet igazgatója. A kérdések azok továbbra is fennállnak, a YouTube-on és a Facebookon egyébként nézhetnek is minket, ez csak zárójel. A kérdések továbbra is fennállnak, nevezetesen. Amit most mondott, azzal azt mondja, hogy Európa jövője, mert a tanulás, az oktatás, az a kulcs, Európa jövője, az lefelé tart. Mese nincs. Ha az oktatás így van, akkor Európának x időn belül a ma ismert, vagy a tegnap ismert Európának vége. Nagyjából ezt mondta?
Ezt.
Azt is mondta, hogy nálunk Magyarországon ezek a folyamatok is elindultak. De nálunk legalábbis ez idáig nem volt migráció például. Tehát az a fajta változás, ami mondjuk egy német iskolában tetten érhető, hogy a keresztnevek között több az arab, mint a német, ez nálunk nem volt, de akkor miért mondja azt, hogy nálunk is lefelé megy? Vagy nem ezt mondta?
Nem, nálunk stagnál, amit igen nagy eredménynek tartok. Az eredeti kérdésre visszatérve nem látok semmilyen krízist. A nagy probléma az, hogy a mostani kormányzat egy ilyen válságkommunikációban emelkedett föl, ahol egy ilyen apokaliptikus képet festett a közoktatásról. Most mélyednek el a dolgokban, találkoznak a dolgok, és azt látják, hogy végtelenül bonyolult a rendszer, és egyáltalán nincsen semmiféle apokaliptikus válság. És ami pedig nagyon-nagyon kirívóan rosszul volt elrendezve az elmúlt 16 évben, azon egy év alatt gyorsan lehet segíteni. Tehát ez még lesz egy gyors népszerű korszak. A tankönyveknek a egy kicsit plurálisabb tétele, a pedagógus továbbképzéseknek a kinyitása, talán óraszám csökkentés, és más ilyen ügyek, ezek népszerűek lesznek, és ezek ténylegesen segítenek. Munkavállalói jogok részleges visszaadása, bürokrácia csökkentése, remek, de utána azt fogják látni, hogy a mély szerkezetekben ez egy jól felépített rendszer, ami pontosan annyit tud, amennyit a magyar társadalom. Tehát a magyar társadalomnak a felépítését fejezi ki. Ha nagyon durván akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a szerkezetváltással, tehát a középiskolák 6-8 osztályossá válása, Glac Ferenc annak idején még régen, 88-89-ben odadobta a gyeplőt a magyar középosztálynak, a magyar iskolarendszer a magyar középosztályt szolgálja, és nagyon jól szolgálja ki, és ezzel van egy általános elégedettség. Az emberek mindenért panaszkodnak, tehát látszólag nem, mert hogy nem jó a menza, és hasonló. Én még ezzel is vitatkoznék, de ezek részletkérdések. És hát ugye az a kérdés, hogy mi legyen azokkal, akik a középosztály alatt helyezkednek el, be tudjuk-e őket úgy vonni az oktatásba, hogy a mainál jobb eredményeket produkáljanak?
Ez kulcskérdés.
Az, igen. Tehát nekünk, ez a nekünk nincs migrációs krízisünk, nekünk most ez a nagy feladatunk.
Na most az iskola, az alapkérdések. Az iskolának kik a szereplői? Tehát a közoktatásnak, ha úgy tetszik, kik a szereplői? Van a diák, van a tanár, és még ki van? Nyilván az iskolában van egy fajta szerkezet, ott van az igazgató, kulcs szereplő szerintem, és akkor van még följebb, a vége az valahol a minisztérium, vagy én
igen, nem tudom, és a szülők.
Hol van probléma? Hát a szülőkkel biztos, azt tudom, a gyerekekkel is biztos, de most viccelődöm egyébként.
Nem, ez nem vicc, hát ugye, ha valahol egy ilyen értékválság van a tanulással kapcsolatban, nem a tanulással kapcsolatban, a Magyarországon a tanulással kapcsolatban nincs értékválság, és az oktatás, különösen a felső oktatás, a diplomaszerzés nemzetközi összehasonlításban jól fizet, tehát megéri tanulni Magyarországon. A szakképzésre pláne ott történt az elmúlt 16 évben egy drámai fordulat, pozitív.
Kitérő, bocsánat, igen. Csak ennyi, hogy a szakképzés. Most beszélünk az iskoláról általában. Igen. A szakképzés, ami lehet, hogy 18 éves, 20 éves korban zárul, az rendben van, többé-kevésbé, de ez kitérő csak most.
Ott egy nagyon pozitív és drámai fordulat zajlott le. Egy ilyen munkanélküliekkel küzdő, szétzilált, posztkommunista és infrastruktúrában ilyen lezüllött valamiből csinált a szakképzés vezetése az elmúlt mondjuk 20 évben egy európai, modern, jól szervezett szakképzést, ami valódi esélyt ad, és még egy dolog történt mögötte, egyrészt egy foglalkoztatási csoda, 1 millió emberrel több dolgozik, másrészt pedig az egekbe szálltak a szakmunkások fizetései.
Igen,
minden normál. Ennek mi nem örülünk, meg kijön hozzánk.
Jön a gázszerelő és drága.
Igen, hümmög, valamit ott teker, és azt mondja, hogy 60 000 forint, és azt a érintős kütyüt oda rakja, hogy át is tudom utalni. Tehát rögtön.
Ugye? Ez megnyugtató, igen.
Ez megnyugtató. De minden normális európai társadalomban, a 80-as években a szakmunkások voltak a királyok. Tehát a német, osztrák, holland modellben ők keresnek a legjobban, és ez egy komoly réteg. A műveltségük inkább amerikai jellegű, tehát nem a hagyományos ügy, viszont fogyasztanak, és a társadalomnak a pillérét képezik. Ez most így van nálunk is.
Tehát, bocsánat, akkor én elmondhatom azt, hogy a szakképzésben ezek szerint történt egy nagyon pozitív fordulat. Igen. Ha úgy tetszik, a szakképzést irányítók óriási dicsérete hangzott
így
el.
Van, így
értem.
Van.
A szakképzésben történteket nem lehet átültetni? Nem lehet úgy csinálni a közoktatásban is? Ami ott történt, az nem kompatibilis?
Azért nagyon nehéz. Igen, azért nem kompatibilis, azért nehéz. Mert a közoktatásban, tehát a szakképzés végén ott vannak a munkaadók, akik alig várják a végzetteket, és azonnal viszik, és hogyha rendesen dolgozik, akkor jól keres.
Ez egy nagy motiváció.
Hát ez egy... gondolja el, András, hogy ez egy roma család, és a gyerek hegesztőnek tanul, és ki tanulja, segítenek, projektek vannak, más a pedagógia, emberséges oktatók vannak, kiváló gépekkel szerelték fel őket, mennek ki duális szakképzésre gyakorlatra, és ott is fogják a gyereket. Olyan munkaerőhiány van, hogy a rasszizmus megszűnt meg ezek a dolgok, beáll a gyerek, és hazavisz 500 000 nettó. Egyben nem látott az a család ennyi pénzt, az asztalon, amit lerak, és ha van esze, akkor otthon lakik, nem szórja el a pénzt még egy-két évig, ad egy csomó pénzt haza a mamának, konyhapénznek, és a többi meg elkezdi építeni az életét. Amikor interjúzom ilyen gyerekekkel a terepen, akkor egyetlen vágy motiválja őket, hogy olyanokká váljanak, mint a többiek. Barátnő, az a pénzzel megjelenik, használt autó, és fogyasztás, aztán lakás, házasság, és szeretnének eltűnni, és olyanná válni, mint a többi normális ember.
És aztán bekerülnek a középosztályba, vagy nem?
De, igen, ez egy kulcsem. Annak az alsó részébe, tehát plázákba járnak mozizni, ott ebédelnek hétvégén, élik ezt az amerikai valamit, de igen, alsó középosztályá válnak.
Na most is miért nem lehet átvinni azt a tapasztalatot, tudást, amit ott megszerzett a szakképzés vezetősége, ha úgy tetszik, a közoktatás.
Az általános iskolánk nincs ilyen szívó hatás, ott azon kívül, hogy elvégzed a 8 osztályt, nem tudok mit mondani Zalánkának.
Tovább kell tanulni, a 8 osztály semmi?
Az hosszú, már a felső tagozatban szenvedés van, ott elfogy az, ugye az alsó tagozatban, ha jó a tanítónéni, őt még követik.
Szeretik.
Szeretik, és a kedvéért, nem a tanulásról szól, de a kedvéért megcsinálják. Jó, tehát ez megszűnik, hát 15 éves korra ezek a különösen a halmozott hátrányos helyzetű gyerekek, ezek fiatal felnőttnek számítanak otthon, kis macsók, és a lányoktól meg elvárják, hogy majd most már lassan nézzen körül, hogy ki lesz a párja. Természetesen ez változik, bomlik, alakul, a modernizáció őket is érinti, de nincs ez a szívó hatás, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a magyar felzárkóztatás és társadalmi integráció motorja ma a szakképzés, amelyik hatalmas teljesítményt nyújt ezen a területen.
Na de ha a középosztályt nézzük, a középosztály sem elégedett az oktatással, és hogyha elviszik egyébként mondjuk a gyereküket olyan gimnáziumban, amire azt mondjuk, hogy elit gimnázium, hát ott is számtalan probléma van.
De ők átmennek a rendszeren, mindenki panaszkodik, ez ömt az egészségügy, de csak addig, amíg szüksége van rá, amikor a gyerek végez, onnantól egyáltalán nem gondolkodnak az oktatáson, mert már más problémák vannak. Tehát használják, átmennek rajta, és amint átmentek rajta, nem érdekli őket a dolog.
Na de, akkor az oktatás résztvevői, visszatérek ide. Tanárok, diákok,
szülők,
és az egész rendszer, az irányító, nem tudom, hol van a gond, min kell változtatni. Én kapásból mondanám, hogy a kulcsszereplő az a tanár. De ezt csak csendben mondom, mert nyilván a diák is kulcsszereplő, meg nyilván mások is kulcsszereplők.
A két féle kritikát lehet megfogalmazni. Az egyik a humanisták oldaláról van, ezek akik nagyon erősek lesznek mostanában, felerősödnek, nyilván sokan vannak a jelenlegi kormányzatban ilyenek. Egy része a felvetésüknek teljesen megalapozott. Tehát, hogy miért kell arhaikus 19. századi szülői értekezeteken üldögélni, ahol nem történik semmi. Történhetne valami érdekes, amiért bemegyek.
Ez abszolút egyetértek,
igen,
ezzel a kritikával.
Kirándulás pénzt gyűjtenek, meg hasonló. Ezek e-mailes ügyek. Tehát, hogy humanizálni kellene egy kicsit ezt az egész ügyet, és kicsit csökkenteni a szorongást, és hasonló. A partnereket jobban megbecsülni, jobban kommunikálni, egyébként csak ilyen iskola van.
Több empátiát a rendszerben,
igen,
mondhatom
így. Igen, ez egy pontos megfogalmazás. A másik üggyel nem nagyon szoktak előhozakodni, de azon meg én szoktam. Ez pedig a teljesítmény problémája. Tehát talán a tanítanék mozgalom javasolja, hogy ez már a Nyugat-Európa követése, hogy ne olvassák föl az osztály előtt a dolgozatjegyeket, mert akinek rosszabb jegyei vannak, az lelkileg sérül. Hát. Ez már az. Tehát...
Bocsánat, de az élet igen, az úgyis azt fogja hozni, hogy összemérik egyik embert a másikkal. Hát ahogy a fociban is azt mondják, hogy ez az ember jó, az nem jó, és kimarad, a kispadon marad.
Hát ez egy világ, onnantól, hogy túlsúlyos valaki. Nem túlsúlyos, nem kövér. De azt már nem szabad mondani. Tehát, hogy itt a mindenáron óvjuk a lelket a sérülésektől, és egy teljesen versenyképtelen és megküzdés, reziliencia képtelen személyiség alakul ki.
Jó, akkor a kérdés a következő. Elképzelhető egy olyasfajta társadalmi egyetértés a közoktatás vonatkozásában, ahol kimondják azt, hogy igen, ezt és ezt várjuk az iskolától, hogy első év végén tudjon olvasni, írni, és valamilyen szinten számolni, hogy 14 évesen legalább legyen egy nyelvvizsgája, hogy az érettségi után fölvegyék az egyetemre, ha éppen egyetemre akar menni, vagy ha szakképzésre, akkor oda. Szóval egy ilyesfajta egyetértés elképzelhető itt Magyarországon?
Elképzelhető és szükséges azzal a megengedéssel, hogy az iskolák sokszínűek, és ettől valamennyire lehet egy picit eltérni jobbra, balra, fölül, lefelé, tehát hagy pulzáljon kicsit a rendszer, az mindig egészséges, de mint egy ilyen félig áteresztő hártya, de azért maradjon meg a lényeg, tehát bizonyos dolgokat érdemes újra gondolni valóban, és ezeket ki kell mondani. Igen, ez lehetséges.
És mikorra jön el ez az egyetértés? Mert most megvan? Most, mintha nem lenne meg.
El van mosódva. Mondok egy példát. Nem beszéltünk az óvodáról.
Igen, az méltatlanul kimarad. Igen, értem.
Igen, az előző kormányzat 3 éves ingyenes kötelező óvodáztatást vezetett be. Ez nagy dolog, mert pont azok nem járatták a gyereket óvodába, akiknek a legjobban kellett volna. Nincs elég képzett óvónő, beadják, de aztán utána álbetegséggel kiveszik, hogy egy kicsit legyen otthon, stb. Tehát millió részprobléma van, folklór elemek ezek, de alapvetően 3 évig az rengeteg idő, most járnak. Ugye a roma gyerekeknél egy alapprobléma, hogy nem nagyon játszanak. Tehát a játék, mint a teremtésnek a gyerekkori kicsinyített mása, a nagy teremtésnek, ugye ez nincs meg. És most ez mind lehetséges, tehát 3 év kötelező óvodáztatás, és az iskolaigazgatók, az általános iskolák azt mondják, amikor beszélgetek velük, hogy János, nem érezzük a javulást.
Azért, mert ez idő.
3 év. Tehát, hogy...
Tehát úgy értem az időt, hogy ez egy nagy rendszer, minden változás 5-10-15 év alatt érzékelhető.
Igen, lehetünk kicsit megengedőbbek, de valójában nem tudom, hogy mi történik egy ilyen óvodában. Persze tudom, csak nem akarom nagyon elmondani. De a lényeg az, hogy ha például erre a területre összpontosítunk, akkor ott nagyon nagy eredményeket lehet elérni, ami már rögtön könnyebbséget jelent az általános iskolának. Rögtön.
Látsz szabálykövetése a
műsor elejéről. Igen, abszolút. Meg hát a szülők is megtanulják, milyen egy közoktatási intézmény, mert már óvodában már jártak a gyerekkel, és akkor már tudják, milyen lesz az általános iskola. De hogy növeljem a bonyolultságot, az óvodák önkormányzati fenntartásúak, és teljesen szétestek szakmailag. Kiváló óvodáink vannak, meg egészen szörnyű gyerekmegőrzőink vannak, ahol esznek is, nem csinálnak semmit.
Tehát akkor itt kéne végighez vinni azt, ami a szakoktatásban sikerült.
Igen, de ugye én nem mondanám azt, hogy államosítsuk az óvodákat, mert már így is...
Hát ez ellen nagyon sokan tiltakoztak, igen.
Igen, de akkor mi az a modell, amiben... kistelepülési óvodákat rábírok arra, hogy kapják össze magukat szakmailag úgy, hogy a polgármestert meg a képviselőtestet nem érdekli ez a dolog.
Na, akkor folytassuk. Nevezetesen még mindig ott tartok, hogy létezhet-e közmegegyezés, de most már csak a tananyagról beszélek. Egyszer azt mondta nekem egy helyettes államtitkár, hogy fölmérték, hogy milyen módon kéne a különböző tantárgyakból bizonyos dolgokat elhagyni. Mindenki mondta, hogy igen, csökkenteni kell az óraszámot. A fizikus azt mondta, hogy az irodalom órát kell csökkenteni, a magyar tanár azt mondta, hogy a matematikát, a fizikát, meg a kémiát, és így tovább. Tehát elképzelhető konszenzus mondjuk a nemzeti alaptanterv vonatkozásában.
Nehéz ügy, mert egy ponton dönteni kell a döntéshozóknak, de lehet ezt intelligensen csinálni. Volt egy futama a NAT-tal, amit a Csépe Valéria, egy kutató irányított, és ő például erre képes volt, tehát ő jól csinálta. Igen, valamennyire csökkenteni kell, és nehéz súlyozni a tárgyak között.
Mert az... Nagyon kell csökkenteni, vagy valamennyire? Hajlamos vagyok azt mondani, hogy igen, eléggé csökkenteni kéne. Jó, nem menjünk bele. Jó, oké.
Ezek filozófiai, tehát nem pedagógiai kérdések.
Praktikus kérdések. Nem. Hány órát üljön a gyerek? Mennyit bír ki? Nem?
A középosztálybeli gyerekek sokat bírnak ki, a halmozott általános helyzetűek meg keveset. Tehát ugye nincs gyerek, ebből fakad a probléma, hanem nagyon sokfélék, és társadalmilag rétegzettek. Van, aki 6-7 órát is fegyelmezetten végdolgozik, mert motivált, és tudja, hogy az hová viszi őt. A szüleit is elvitte oda, tehát ott a példa, és vannak olyanok, akiknek 3 óra után már összeomlik minden, mert hát nyilván ennyit bírnak. Át tudom ezt érezni felnőtt emberként, mert ugye felnőttként nekem is csökken az ilyen képességem, és egy ilyen 45 perces előadást, mikor nem én beszélek, azt így végig tudok ülni.
De már kedves hallgatók, most akkor...
Igen, de már ilyen másfél órás egyetemi előadást, hát én nem nagyon tudnék. Nem is, gyakorlatilag kinyitják a laptopjukat, és csinálják az
egyszer
életüket.
Azt mondta egy jogász professzor, hogy ma már nem lehet úgy órát tartani, mint 30 évvel ezelőtt. Na de, lehetetlen a konszenzus?
Hát teljes konszenzusra nincs szükség egy demokratikus de társadalom. Mindig cibálják az egyik is, hogy mennyit, a másik, hogy mit, milyen tantárgyakat, és a harmadik pedig, hogy azon belül mi legyen a tananyag. Ez most majd elő fog kerülni, és megcibálják azt a műveltségi kánont, amit a Nemzeti Együttműködés rendszere állított elő az elmúlt 16 évben. Ez jót fog tenni a dolognak, csak cibálják meg, mert hogy ez a világ sorsa. Én remélem, hogy azért kánonban gondolkodnak, tehát nem az egészet akarják bedönteni, mondjuk megkérdőjelezve Vörös Marti vagy Berzsenyi szerepét, vagy mondjuk Gogol szerepét, Tolsztoj, hogy direkt szembe menjek a...
Igen, értem.
Igen, Tolsztoj, Dosztojevszki szerepét. Én remélem, hogy nem ez a kulturális forradalom, tehát a barbárság ideje jön el, hanem azt szeretnék, hogy bizonyos hangsúlyok módosuljanak a kánonon belül, ami normális, minden új csapat foglalkozik ezzel, legyen akkor így.
Na most akkor van még 5 percünk körülbelül. Egy nagyon fontos kérdés. Én amikor tanítottam középiskolában, gimnáziumban, akkor becsuktam az ajtót, ott álltam az osztállyal, gyakorlatilag kis túlzással azt csinál egy tanár, amit akar. Hogyan kell ellenőrizni a tanárt? Hogyan lehet ellenőrizni a tanárt? Kell-e ellenőrizni a tanárt?
Egy picit kell csak, iskolán belül kell ellenőrizni, és nem a tanárok ellenőrzésén van a hangsúly, hanem az iskola teljesítményén. Az igazgatóval kell leülni, beszélgetni, mindent tudunk az iskolákról, minden adatunk megvan, tehát a rendszer olyan, mint egy üvegpalota, tehát ha elmegyek Izsófalvára, Borsod megyébe, akkor mindent tudok az ottani iskoláról, már az indulás előtt átnézem, vagy átnézem a mobilomon menet közben, és mire leszállok addigra a vonatról, vagy a kocsiból, addigra már tudom, hogy milyenek ők.
A kérdés a következő, kitérő bizonyos értelemben, és nyilván nem lehet határozott választ adni rá, de mondjuk, ha az igazgató szerepe meghatározó egy iskolában, az igazgatók hány százaléka alkalmas a pozíciójának a betöltésére?
Hát ugye ezt nem mérik, tehát így nehéz mondani, de mondjuk 35 év szervezetfejlesztői tapasztalat alapján körülbelül mindig úgy oszlik meg, hogy 30% kiváló, 30% követő, és 30% ilyen fontolva haladó. De mondok egy konkrét példát, ha például az elmúlt 15 évben egyetlen nyert pályázatok sem volt,
akkor baj van.
Akkor ott nagyon nagy baj van, mert el kellett hajolni a Magyarországon a pályázatok és a pénzek elől ahhoz, hogy ne legyen, mert olyan mértékben írtak ki EU-s forrásokból, meg nemzeti forrásokból is ilyen fejlesztő dolgokat, hogy az ilyen fejlesztő projektek elől el kellett hajolni tudatosan, hogy ide ne csapódjon be ilyen. Ez egy ilyen dolog. A továbbképzéseket kell megnézni, mikor tanultak utoljára a kollégái, hova mentek, mit csináltak, hogy néz ez a dolog ki. Úgyhogy, és hát a gyerekek tudás szintjét. Amire az igazgató mondja, hogy nálunk nehéz gyerekek vannak, de mivel mindent tudunk az adatokból, azt mondjuk, hogy öntől 15 kilométerre van egy hasonló adottságú iskola, amely kétszer ilyen jól dolgozik. ez mitől van, és akkor elindul a homlokán egy ilyen kis...
És utána történik valami? Na. Rosszul érzi magát, értem, de utána esetleg azt mondják neki, hogy köszönjük a működését?
Ilyen nincs, és ez kellene. Ahogy a tanároknak van tér, vagy mostanáig volt ilyen teljesítményértékelésük, majd ez visszajön remélhetőleg, az igazgatóknál is kellene ilyen szankciókkal, egyelőre fejlesztési tervet ír az, aki lemarad. Hát az tehát amikor masszírozzuk a papírt.
Na most akkor a műsor végén a fő tanulság, megismétlem azt, amit az elején mondtam, az iskola érjen véget június 8-án, és kezdődjön szeptember 1-én. Ez itt, ezt mondhatom.
Igen, a meghívott vendég csendesen mosolyog.
Ez is valami, kedves hallgatóink. Önök a Kerengő műsorát hallották a Magyar Katolikus Rádióban, a YouTube-on és a Facebookon élőben is követhették, illetve visszanézhetik az adást. Műsorunk vendége Setényi János, a Tanuláskutatóintézet igazgatója volt a Matthäus Corvinus kollégiumból. Technikus kollégáim Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Itt folytatjuk szerintem szeptemberben. A viszonthallásra.
Viszonthallásra.